professzor dr. Kékesi Tamással, a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki kar, fémelőállítási és öntészeti intézet egyetemi tanárával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetek a következő percekben, aki 2025. szeptemberében a Miskolci Egyetem díszpolgára címben részesült. Először is szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez professzor úrnak, és beszélgetésünk elején hadd kérdezzem meg, hogy ez az elismerés mit jelent az ön számára.
Örömöt alapvetően és egy szóban, tehát nyilvánvalóan egy hosszú-hosszú időszak alatt végzett ugye, kutatói és oktatói munka, majdhogy nem végén tartok, hiszen ebben az évben már nyugdíjba készülök, 65 évesen, és ez éppen most aktuális ősszel, novemberben, és előtte meglepetésszerűen kaptam ezt a kitüntetést. Nyilván nem azért, hogy az egyetem megszabadul végre tőlem, és én eltávozom nyugdíjba, és ez egy végkielégítés formán lenne. Nem így fogom föl, hanem azt visszatekintve az eltelt jó néhány évtizedre, 1986 óta dolgozom az egyetemen, ami alatt ugye bizonyítottam azt, hogy mennyire vagyok lelkes és elhivatott a szakmám iránt, meg az egyetemi oktatás iránt. És ebbe beletartozik az is, hogy lokálpatrióta vagyok, tehát miskolci, erősen, itt születtem, és itt is maradtam. Noha volt egy 5,5 éves kitérőm Japánban közben, de visszajöttem.
És beszéljünk is erről a néhány évtizedről. 1984-ben szerezte meg a kitüntetése sok levelét a Nehézipari Műszaki Egyetemen.
Akkor így hívták.
És büszke is voltam erre a névre, ez valami nagyon komolyan hangzott. Tehát a Földes Gimnáziumban jártam, és ott érettségiztem. Mondjuk ezt is mondhatom nem büszkeséggel, de tényként, hogy kitűnő eredménnyel, és akkor a tanárok azért meg voltak lepődve, hogy nem valahova Budapestre, vagy ne adj Isten, valami más nagy egyeteminek mondott városba megyek egyetemre tovább tanulni, és hát én itt akartam maradni. Az itthoni levegőt szerettem, meg a környezetet, mert Miskolc egy csodálatos hely. Tehát a környék az egyedülálló, tehát hegyek és vizek, mert erről se sok mindenki tud, de hát ugye tavakkal körbevett külső oldala van Miskolcnak, és a másik külső oldal pedig hegyekkel van körbevéve. Hát ez eléggé különleges. És itt, aki itt nő föl, annak erős kötődés alakul ki. Hát így vagyok én is ezzel. Ezért jöttem a Miskolci Egyetemre, és az, hogy miért lettem pont kohász, kohómérnök, ami már akkor is egy kicsit furcsán hangzott. Már maga a szó is, hogy kohó, ez egy kicsit visszariasztó, ugye, hogy veszélyes. Nagyon forróság van, meg por, meg ugye egészségtelen, hát ugye robbanás, meg mit tudom én, tehát sok minden kötődik ilyen negatív asszociáció, de én nem ezt láttam, hanem ebben azt láttam, hogy különleges. Az országban itt van egyedül ilyen fajta képzés, tehát mondhatnám azt, hogy ez is egy előnyös jellemzője, és ezt a Miskolci Egyetem örökíti tovább. Valamint, hát én úgy tudtam, hogy ez azért egy nagyon megbecsült pálya volt annak idején, és talán most is a meleg üzemi munkának még külön juttatásai is voltak, és nagyon jó példaképeim is éltek akkor, és azóta, ugye, hát már nem mindenki él, de nagyon dicsőséges szakmai múltat tudtak létrehozni ezen az alapon. És ez vonzott engem is. Vannak példaképeim, hát egyrészt ugye Bíró professzort említeném, Bíró Attilát, aki szintén az akadémia doktora lett annak idején, és ez nekem egy tudományos példakép volt, és családi barátság is kötődött hozzá szüleim révén, akik hát rendszeresen összejártak bridgezni, meg közös programokra, és hát ebben nőttem fel, hogy Attila bácsira fel kell nézni, és ő kohómérnök, és kandidátus, aztán nagy doktor, meg minden, és végül is dékánja is volt a karunknak. És amikor én Japánba készültem, akkor éppen ő volt a dékán, és ő mondta, hogy Tamás mindenképp ezt vállalt be. Sokat fog jelenteni szakmailag, az előlépés lehetősége volt a tudományos munkában, és hát ezt megragadtam. És vissza is tértem, és itt folytatódott a karrierem.
Már részben szólt a hallgatói évekről. Abból az időszakból kutatási területként mi az, ami megemlíthető?
Hallgatóként kezdtem el kutatni, és ez megragadott. Tehát az egy borzasztó színes és érdekes világ, amit a fémekkel lehet művelni, kinyerni, vagy tisztítani, ez az én területem. És hallgatóként a réz rafináló elektrolízisével foglalkoztam, ez a tisztító elektrolízis, és ez cseppel művek fémművénél európai szintű vagy világszínvonalú technológiával, technikával működött a 80-as években, és ebben én részt tudtam venni, bekapcsoltam a kutatásokba, már hallgatóként, és a diplomunkámnak is témája volt. A diplomunkámhoz a kísérleteket viszont Németországban végeztem el, hiszen ott a kutatása volt világszínvonalú Németországban, Freibergben, testvéregyetemünk, szintén ősi múltra tekint vissza, és ott az elektrolízisnek a iparihoz közeli, tehát mondjuk úgy, hogy pilot szintű, félüzemi szintű vizsgálataira nyílt lehetőség, ami itthon nem volt meg. És ez a németországi diploma, munka, kísérletezés, stb., ez elindított engem egy ilyen nemzetközi irányban, és kinyitotta a világot. Erre alapozva bátran jöttem vissza Magyarországra, és hát egy elég érdekes diplomunkával elnyertem ezt a kitüntetést, a sok levelet, meg a tanulmányi eredményekkel, és utána elmentem dolgozni az LKM-be, mint acélgyártó. Először, mint segéd, aztán vizsgáztam acélgyártóként az üzemben, és azt hittem, hogy ez lesz a jövőm, hogy az LKM-ben maradok, és majd felvirágzik a cég. Akkor sem volt nagyon hanyatló, akkor még jó erőben volt, 80-as évek közepe, és maradtam volna nagyon szívesen. Egyszer csak hívtak vissza a Miskolci Egyetemre, és méghozzá Horváth Zoltán professzor úr, nagyhírű, mondhatnám legendás professzor, a fémkohászat tani tanszék vezetője volt több mint 30 évig, és dékán a karon, ő hívott vissza, mert volt egy üresedés. Akkor még nagyon nehéz volt bekerülni az egyetemre, kellett hozzá egy státusznak üresedni. Hát én ezzel éltem hosszú gondolkodás után, és próbáltak lebeszélni többek között Drótos László vezérigazgató úr az LKM-ben, aki azt mondta, hogy miért kell nekem visszamenni. Ha már itt vagyok, a jövőt itt kell építeni a gyakorlatban, az iparban. Hát mondom, egy doktorit megcsinálok, és majd visszajövök acélgyártani. Azt mondta, hogy csináljam itt a doktorit. Majd csinálnak nekem egy kutatócsoportot az acélműben, kombinált acélmű, nemes acélműben dolgoztam akkor. És valahogy úgy éreztem, hogy ez nem annyira reális. Tehát ismertem már az ipari körülményeket, hát az nem arról szól, hogy most doktori kutatásokkal bíbelődjünk, hanem ott termelni kell. Hát visszajöttem az egyetemre, aztán innen végül is nem az LKM-be kerültem vissza, hanem Japánba mentem tovább.
Igen, itt az egyetemen először tanszéki mérnökként, utána tudományos munkatársként, majd ugye egyetemi adjunktusként dolgozott a fémkohászattani tanszéken, és ezután jött a japán ösztöndíj.
Így van. Hát előbb gyorsan megcsináltam itthon egy egyetemi doktorit és egy kandidátusi disszertációt, aminek a védésére vissza kellett utazzak Japánból. És közben ott kaptam egy ösztöndíjat egy japán doktori fokozat megszerzéséhez szükséges kutatási munkához, ami 3,5 évig folyt intenzíven, hiszen Japán, ott éjjel-nappal kell dolgozni, és én ezt örömmel vállaltam. Meg is lepődtek a japánok, hogy hoppá, hát van, aki még többet is tartózkodik bent az egyetemen a laborban. És hát ennek eredménye lett, hogy meg is szereztem a japán doktori fokozatot, és fel is ajánlották a munka lehetőséget, hogy akkor ha ez így ott viszonylag elismerték és beváltam a munkám alapján, hát akkor maradjak ott dolgozni. És akkor maradhattam volna Japánban akár, és a kis feleségem is ott volt velem. És akkor még nem is volt gyerekünk. Hát mondom, miért ne? Maradhatnék, de kötött valami ígéret, amit az akkori Kaptai György dékánnak tettem, és ő azt mondta, hogy örül neki, hogy ilyen lehetőséggel élhetek, és Japánba mehetek dolgozni, japán ösztön, Monbusho, tehát japán állami ösztöndíjjal, megszerzek ott egy doktori fokozatot, tapasztalok, tanulok, sok mindenben kiteljesedhetek, és jöjjek vissza, csak ezt kéri, hogy ígérjem meg, hogy visszajövök. Hát én megígértem, és így kerültem vissza Magyarországra.
És hogyan folytatódott itt az egyetemen a munkássága?
Igen, hát az egyetemen ugyanazzal próbáltam foglalkozni, mint amiben Japánban elmélyültem. Ez az hidrometallurgia, mondjuk így, tehát a vizes, tehát savas, lugos, semleges, komplexáló, stb. Milyen oldatokban történő műveletek. Az oldatokba be kell vinni a fémeket. az értékes és a szennyező fémeket is. Utána az oldatokat tisztítani kell, elválasztani az ionokat. Ez egy borzasztó érdekes terület a kutatásnak. Gyakorlatilag az ioncserés módszer, az anioncserés, komplexálló anioncserés módszer volt az, amivel Japánban megismerkedtem, elmélyültem, és ezt akartam itthon is meghonosítani, és meg is honosítottam. Tehát a laborban itt vannak ioncserélő oszlopok, most is működnek. Minden kutatási téma, ami hidrometeorológiai módszerrel megvalósítható, igényli az oldatok nagyfokú tisztítását, hogy belőle nagy tisztaságú fémeket és nagy értékű fémeket nyerhessünk ki. Nos, hát ezt Japánból hoztam, ezt a fajta tapasztalást és tudást, ezt itt tovább folytattam, és ez alapján további kutatásokkal pályáztam az akadémiai doktori címre, ugye egy újabb disszertációval, most már ez a sokadik, tehát végülis meghabilitáltam is, tehát habilitált doktor is vagyok, tehát volt itt talán 5 doktori eljárásom összességében a világban, Magyarországon meg Japánban, ezek után igyekeztem ezt a területet a hallgatóknak is megszeretetni, a hallgatók felé is úgy kommunikálni és mutatni, hogy belekapcsolódjanak. És nagyon sok TDK-s hallgatóm volt, nagyon sok. Ezért is kaptam mestertanári címet a TDK elnökségétől, és hát sok nagyon jó képességű hallgató is volt. Vannak kiugróan tehetséges és szorgalmas és érdeklődő hallgatók mindig. Na, én ezekre rácsaptam. És mindig volt hallgató, akit az első számú kollégámnak tekintettem. Mindig tegeződtem ezekkel a hallgatókkal, együtt dolgoztunk a laborban is, ha hagyták. Volt, aki nem annyira örült neki, hogy közvetlenül együtt matatunk mindenben, és inkább önállóságra törekedett, volt egy ilyen, de ezt is jól csinálta, és sokat publikáltunk. Ez volt a másik, hát nem mondom, hogy megszállottság, de valahogy ez egy kutatónak ez egy fontos feladata, hogy publikáljon. És nem csak magyar nyelven, hanem főleg angol nyelven, mert hiszen a világ felé nyitjuk az eredményeinket, mutatjuk be, és az egyetem hírét is próbáljuk ezzel nemzetköziesítve, minden szélesebb körben ismerté tenni. Hát ez volt a másik fontos elhivatottságom, hogy ne csak dolgozzunk, ne csak eredményeket érjünk el, hanem azt mutassuk is be. A közönséges mondás az, hogy nem csak jónak kell akarni lenni, ugye, hanem látni is úgy kell, hogy jók vagyunk. Ez csak a publikációkon keresztül lehet igazolni, és hát rangos folyóiratokat kell megcélozni. Nem incifinci helyeken publikálni akármilyen hétköznapi módon, hanem küzdeni, átmenni a nehéz bírálati procedúrákon, a javítási körökön, az átdolgozásai a kéziratoknak, ez hozzátartozik, és utána megjelenik. És arra büszkék is lehetünk, hát lehet, hogy ez az egyik legfontosabb motiváció egy kutatónál, legyen büszke arra, amit el tudott érni, nem egymaga, hanem mindig valakivel, talán az úgy értelemszerűen a természetes.
És hogyha folytathatjuk itt a beszélgetést még itt a karon betöltött tisztségeivel kapcsolatban, hiszen ugye, ahogy Japánból visszatért egyetemi docensként, majd egyetemi tanárként, aztán a Műszaki Anyagtudományi Kar dékán helyetteseként is dolgozott, illetve intézeti tanszékvezető ugye a következő.
Sőt, volt önálló tanszékünk is, tehát annak is voltam igazgatója, Metallurgiai Intézet, aztán itt, hogy önálló, nem önálló intézet, intézeti tanszék, tehát ez ilyen szervezeti átalakulások sora, és együtt az öntészekkel most megint, akkor külön, vagy önálló intézet, és pont a 90-es években szűnt meg ez az önállós működés a Metallurgiai Intézetnek, és akkor össze kellett, tehát intézetbe kellett 3 korábbi önálló tanszéket vonni, és ezt az időszakot megéltem, az a gazdasági válság időszaka volt.
2013 és 2020 között pedig a Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi rektor helyetteseként is tevékenykedett. Itt akár a karon, vagy az egyetemen ezek a tisztségek, a kutatások és az oktatás mellett milyen lehetőségeket tartogattak esetleg, amiket így be lehetett a munkába is építeni?
Igen, hát a rektor helyetteség az én feladatom esetleg a tudományos nemzetközi témákkal foglalkoztam, és ennek az egyetemnek az ilyen irányú fejlesztése volt a feladatom, és működtetése, mondjuk így vezetése. És hát a nemzetköziesítés, azt mondhatnám azt, hogy volt az első számú tevékenységem, mondjuk súlypontja, és hát pont a rektor helyettességem kezdetén alakult ki a lehetőség arra, hogy igazán nemzetközi esedjön az egyetemünk a brazil programmal, amiből majdnem kimaradtunk. És Budapesten egy ilyen rektori konferencia ülésen. Pont alkalmas volt a helyzet, hiszen újseprő jóseper, akkor voltam először ilyen közegben, és mint rektor helyettes azonnal rácsaptam, hogy miért a Miskolci Egyetemről szó sincs, amikor itt vannak olyan unikális képzések, egyediek vagyunk bizonyos területeken, amit máshol nem lehet Magyarországon megoldani. Ilyen a műszaki földtudomány, ugye az olaj és gáz mérnöki képzéseink, amit csak itt van, a bányászat, ugye, és ugyanígy a metallurgia, az anyagtudomány. Ez a Miskolci Egyetem mondjuk büszkesége és erőssége elsősorban, mert máshol nincs az országban. És mondom, nem hiszem el, hogy a 100 000 brazil hallgató, aki a világon eloszlott, és Magyarországon nem tudom hány ezer jutott, hogy között nincs olyan, aki ilyet akar tanulni. És aki ilyet akar tanulni, akkor miért irányítják más egyetemekre? Azért, mert a Miskolci Egyetemen ugye nem volt igazán fogadókészség előtte, és erre rácsaptunk. Nekem ez egy nagy lehetőség volt, amit meglepődve hallottam, és ezt meglovagolva egyre több brazil hallgatót tudtunk idehozni, és foglalkoztunk velük, és ebből alakult ki először a brazil képzés, amit később a kormány felvállalta ezt a nemzetközi esítésnek a fokozását, és a Stipendium Hungaricum program keretében ezt még lehetett fokozni, és még szélesíteni. Hát ez erre az időszakra esik a legfőbb aktivitásom, mint rektorhelyettes, és hát kibővült a külföldi hallgatóink köre, nagy számú lett, tehát több száz külföldi hallgató hirtelen megjelent a Miskolci Egyetemen, akik számára angol nyelvű képzéseket kellett létrehozni, hát ezt kellett menedzselni nagy mértékben, és kellett a karokkal ezt egyeztetni, és mindezt alá kellett támasztani, hát a tudományos eredmények nemzetközi esítésével is, úgyhogy ilyen tudományos statisztikai rendszert hoztam létre, mondhatnám személyesen hozzám kötődve, nem kevés konfliktust vállalva bizonyos karokkal, esetleg akik nem annyira gondolkoztak nemzetközi léptékben a publikációk kapcsán, hiszen más területeken dolgoztak, de muszáj, mert másképp nem tudjuk bizonyítani, hogy jók vagyunk, amit már említettem. Jónak is kell látszani, nem csak jónak kell lenni. És ez alapján tudtuk hozni a külföldi hallgatókat, a hozzájuk kötődő támogatást, központi forrásokat, és emelni a színvonalat, ami nagyon fontos. A Miskolci Egyetemnek lépni kell mindig előre, és ez a nemzetközi esítés, ez ilyen előrelépési lehetőség volt abban az időszakban, ez a 2010-es évek második fele, és hát egy nemzetközi esítési akkreditációt is vállaltunk, az akkori rektorral, Torma Andrással ezt megbeszélve belevágtunk. Magyarországon harmadikak voltunk, mint egyetem. Tehát a Miskolci Egyetem dobogóra került már ebben is. Ugye hát a hagyományunk az eléggé nemzetközi, a Selmeci Akadémia, stb. 1735, tehát büszkék vagyunk arra, hogy mi voltunk a világ első műszaki felsőoktatási intézménye, független források is ezt idézik, és most pedig mit akarunk még? Hát ezt, hogy a minőségünk is legyen kimagasló, és legyünk nemzetköziek. Hát most már azért mondhatnánk azt, hogy ezt a célt megközelítettük, vagy majd, hogy nem el is értük, de mindig van előre, mindig van följebb, és ez a cél, ez mindig ott van az ember előtt, és egy egyetem attól lesz igazán elismert egyetem, hogy ilyen céljai vannak.
Itt egyetemi tanárként is ezen feladatok mellett a hallgatókkal mindazt az elméleti tudást megosztva, mind ugye együtt munkálkodva, kutatásokat végezve teltek a mindennapok, és telnek a mindennapok, és az eddigi válaszokból is hallhattuk a szakma iránti nagy szeretetet, és ugye ezt igyekszik továbbadni a hallgatóknak is. Meg lehet ezt fogalmazni, hogy honnan jött ennek a szakmának a szeretete?
Hát mondom, voltak nagyszerű példaképek egyrészt, másrészt én mindig vonzottam a nagy méretű és különleges dolgok iránt, mint a kohászat, ugye, a hőmérséklet, a méretek, a óriási tömegek, tonnákban mérhető, egy kemencébe, ami 100 tonna anyag bekerül, és aztán az megolvad, és kezelik, és utána gyártanak belőle acélt például, és akkor az kicsapolnak 100 tonnát egyszerre, és közben micsoda jelenségek, tűz, hang, tehát mint valami őrült vulkán. Tehát körülbelül így működik a kohászat, amit annak nevezünk. Most a hidrometallurgia az nem ilyen. De ezt is meg lehet szeretni. Ez inkább mondhatnám alkalmazott kémia. Ezt szokták a kémikusok ránk sütni, hogy hello, hát ez a hidrometallurgia, ez a alkalmazott kémia. Ugye üvegeszközökkel, kémia laboratórium módszereivel és módján történik minden kutatásunk. Tehát itt nem ez a jellemző. Viszont itt azok a finom dolgok, ahogy az ionokat el tudjuk választani, az a színesség, ami maga az átmenő fém oldatok változatossága, színessége és az a meglepő jelenségek, amiknek a nyomára bukkanunk, miközben kutatjuk, akár az ionelválasztások, az oldatkezelések, precipitáció, hogy megjelenik valami anyag az oldatból, vagy éppen egy elektrolízis, és a katódon mit kapunk, és az milyen minőség. Hát ezek azok, amiben bele lehet szeretni, mondhatnám így szakmailag, és vonzó, ezt tudtam átadni a hallgatóknak is, sok fogékony hallgató van azért, de ugye hagyományok, hát ugye ez egy kohászváros, nem? Volt. Miskolc. Most már Magyarországon nem sok kohászváros emlegethetünk, hát jó, hát Dunaújváros szegény, aki most ugye hányódik, vetődik, de ott van Ózd, ahol azért virul még mindig a hagyomány és a jövő is, tehát a jelenleg jól működő kohászati cég, az ózdi kohászati üzemek. És hát ugye Miskolcon ez az LKM sorsa, ez amikor én kimentem Japánba, nincs összefüggés, tehát nem azért, mert elmentem, de tönkre ment az LKM. És mire visszajöttem, ott is volt egy ígéretem. Visszamegyek én még az LKM-be dolgozni, miután lerendeztem ezeket a tudományos ambícióimat. És nem tudtam ezt az ígéretemet valóra váltani, hiszen már az LKM megszűnt akkor, 90-es években. Tehát oda már nem tudtam volna visszamenni. Ezért maradtam Miskolci Egyetemen, ide is kötött ígéret. És hát ugye ettől szép ez a szakma, hogy különleges. Nincs még egy, hát biztos van, de én nem ismerek ennél különlegesebbet, mint a hidrometallurgia, vagy akár a pirometallurgia a maga hatalmasságával és csodálatos színeivel, meg jelenségeivel, és ez élvezetes ezzel foglalkozni. Ez mutatja az a sok TDK, meg azok a doktoranduszok, akik itt végeztek az én vezetésemmel is. Ugye elég sok doktoranduszom pedig a végzés után egyhamar külföldre került, és ott is maradt. Tehát ennek a világban nagy a keletje, mondjuk ennek a tudásnak, és hasznos, és jól meg is fizetik. Azért kerültek külföldre. Volt, aki úgy végzett, mint doktorandusz, hogy külföldről kellett visszajönni a védésre, már előtte kapott erre ajánlatot. Mondjuk én is ezt csináltam a kandidátusival, hogy Japánból még visszajöttem a magyar kandidátusit is megvédeni. És több példát tudok mondani, most ebben nem megyek bele, hogy hova a világba kerültek a velem együtt korábban dolgozó és itt doktori fokozatot szerzett hallgatók. Van olyan viszont most végző doktoranduszom, aki már most főállást kapott egy miskolci fémipari, fémkinyeréssel foglalkozó, hát mondhatnánk azt, hogy középvállalkozásnál, különleges technikákkal, hidrometallurgiai és pirometallurgiai, különleges pirometallurgiai módszerekkel, nagy értékű, sokszor nemes fémeket nyernek ki, hulladék elektronikai eredetű, vagy egyéb elektromos eredetű hulladékokból, és itt az akkumulátoroknak a jelentősége most már is megjelenik, sokszorozódva, vagy mondhatnánk azt, hogy nagyságrendben növekedve a lítium-ion akkumulátorok korszaka beköszöntével. És ebben is benne vagyunk. Legutóbbi publikációink mind a lítium-ion akkumulátorok hulladékok feldolgozásáról szól, amit itt a laboratóriumban kidolgozunk saját módszereket, vagy vizsgáljuk ismert módszereknek a hatékonyságát, továbbfejleszthetőségét. Remélem, hogy Magyarországon ez ipari szempontból is hasznossá válik, egyelőre tudományosan mindenképpen, és most éppen egy könyv jelenik meg az akadémiai kiadónál, aminek a hulladékfeldolgozási, tehát lítium-ion akkumulátor hulladékfeldolgozás fejezetét én írtam, meg most a Miskolci Egyetemen a karunknak is hátrahagyok nyugdíjba vonulásom alkalmával, mondhatnám ajándékként, angol és magyar nyelven tükörben írva egy részletesebb elektronikus tankönyvet, mondjuk így a lítium-ion akkumulátorok anyagairól és azok visszajáratásáról. Ez most aktuális téma. Nagyon sok helyről keresnek, és próbálnak tőlem véleményt kérni, hogy mennyire fontos ez, hogyan lehet ezt a gyakorlatba ültetni, hasznosítani, érdemes ezzel Magyarországon foglalkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből végül is Magyarországon. Nem egy kicsi iparág ez, ami majd kialakul. A lítium-ion akkumulátorok tömege nagyságrendekben fog erősen növekedni, amint kikerülnek a használatból. Egyelőre még futnak ezek az autók, és egyre nagyobb körben, és ezek az akkumulátorok még nem hulladék, még nem válnak hulladékká, de a gyártási hulladék nagy arányban keletkezik folyamatosan, hogy hová tűnik, hát nyilván elmegy Magyarországról vissza, ahonnan hozták alapanyagként az akkumulátorgyárak ezeket az anyagokat, de nem biztos, hogy érdemes utaztatni.
Itt több kutatási terület elhangzott az eddigiekben is. Van esetleg olyan, amire a legbüszkébb, vagy a legközelebb áll az ön szívéhez? Itt nem feltétlenül csak az aktualitások tekintetében, hanem itt az elmúlt évtizedekre is visszagondolva.
Igen, hát a pirometallurgiával indult az egész, ugye acélgyártás, és utána acélgyártási szállóporok hasznosítása, ami végül is a hidrometallurgiába torkolott valahogy mindig, és ezért a vizes oldatok, és főleg a kloridos oldatok felhasználása különböző nagy tisztaságú fémek kinyerésére, mondhatnám, ez a röviden kifejezhető elsődleges érdeklődési területe, meggyőződésem, hogy a kloridos oldatokkal sok mindent el lehet érni. Régi mondásom volt mindig az, megmosolyogták, hogy ha valami gond van, valamit nem kell oldani, akkor sósavat kell kézbe venni, és azzal a megoldást meg tudjuk találni. És általában ez a laborban így van. Legalábbis amilyen témákkal foglalkoztam, mindig a sósavas, kloridos közeg adott nekem lehetőséget sok minden érdekes megoldásra. Aztán, hát ugye, ha fémekhez kell kötni, akkor én a rezes ember voltam mindig, itt ahogy visszakerültem az acélgyártásból, ugye, nem is acélgyártó üzemből vissza az egyetemre, akkor az a diplomunkám téma is részhez kötő, rézrafináláshoz, ezt folytattam itt. A rézelektrolízisnél fellépő polarizáció, elektród folyamatok, stb. Vizsgálata, áramlási rendszerek, egyebek, és a rézhez kötődött utána nagyon sok minden, például a japán doktori fokozatom is, az ultranagy tisztaságú réz előállítás, ez 6-9-es, ez azt jelenti, hogy egy millió mondjuk fémes atom között egy szennyező legyen, ez a 6-9-es tisztaság. Ugye ppm-ben ez egy ppm-et jelent, hogy max szennyezettség, és a réz után pedig más értéke, a réz is egy értékes fém, de utána egy még értékesebb az ón lett, amivel nagyon sokáig foglalkoztam, az ón kinyerés salakokból, tehát forrasztási hulladék salakokból, és utána az alumínium felé, ugye a magyar ezüst felé fordultam, az már teljesen pirometallurgia lett a hidrometallurgia helyett, és ott az alumínium hulladékok olvasztási hatékonysága, a fémveszteség és az alumínium salakokból a fém visszanyerése. Ott megint visszajött egy kis hidrometallurgia, hiszen sósalakokkal is kellett foglalkozni, és ott a kloridos salakoknak a visszanyerése, így me, tessék, kloridos oldatok, újra a világ így jár körbe. Hát mindig mindenhez kötődhet valahogy ez a kloridos oldat. És hát ugye ezek voltak a fő témáim, amikkel sikert lehetett elérni. Amerikában kaptam tudományos kitüntetést, az pedig a kobalthoz kapcsolódott. Tehát a nagy tisztaságú, ultra tisztaságú kobalt előállítása anioncserés módszerrel, és itt a szekrény tetején Science Award, Extraction and Processing Science területen 2003-ban kaptam, japán kollégákkal együtt bizonyos cikkekért, és tehát itt egy néhány fémet felsoroltam. Ezekhez kötődött mindig valami érdekes terület.
Ugye most a Miskolci Egyetem díszpolgára cím kapcsán beszélgetünk elsősorban, és itt a beszélgetésben elhangzott már néhány olyan elismerés, amit visszajelzésként a munkája eredményeként megkapott. De ugye ez a sok-sok év, a sok-sok kutatás, a tevékenysége, ugye különböző kitüntetések formájában visszacsatolásként az évek folyamán is megérkezett önhöz ilyen formában, hogyha teljesség igénye nélkül még ezt a sort folytatna.
Szakmai vonalon kapott kitüntetések mellett azért ki kell emelni egy városhoz, tehát a szeretett lokálpatriótaként hozzám közel álló miskolci kitüntetést is, ami a Hermann Otto tudományos díj, amit Miskolc város adományozott Miskolc város napján alkalmából. Ez hát ugye kötődik mindenképpen az életemben abszolút meghatározó miskolci vonatkozásomhoz, és örülök, hogy ezt a színházban úgy vehettem át, hogy utána a családból még valaki kapott a Miskolci Színházban ilyen városi kitüntetés, ez az a nagyobbik fiam, aki mint olimpikon, Miskolci olimpikonként kapott Miskolc sportolója kitüntetést, így aztán Miskolc városától már a családban két kitüntetés is van a vitrínben. A más kérdés, hogy a nagyobbik fiam utána még egy olimpián szerepelt, és a DVTK-hoz igazolt, akkor már, mint élsportoló, és hát a DVTK is kötődik Miskolchoz, ezt az egész ország tudja, csak a Diósgyőr.
És itt beszélgetésünk végén, itt a szakmai út után, ugye hiszen hallhattuk, hogy a tudományos tevékenysége elsősorban a szekunder nyersanyagokból történő fémkinyerés, és ugye tanszékvezetőként, igazgatóként, dékánhelyettesként, rektorhelyettesként, kutatási témavezetőként is szert tett tapasztalatokra dolgozott ezekben a munkakörökben. Még itt beszélgetésünk végén, hogyha a család támogató szerepéről szólna, illetve azokról a hobbikról esetleg, vagy kikapcsolódási területekről, amelyek itt az egyetemi munka mellett, a kutatások mellett és a szakmai út mellett még megemlíthető és megosztaná hallgatóinkkal is.
Hát az élet nem lenne teljes, az ember csak a laborban élne és kutatna, meg írná a cikkeket, meg könyveket. Itt az egyetemben bezárkózna, mint egy remete. Bár majdnem ez volt rám jellemző, tehát ugye nem csak Japánban, itt is folytattam azt a mondhatnám éjjel-nappali munka stílust, hiszen hosszadalmas minden kutatás, és meg minden egyéb egyetemi tevékenység ezt kívánja, meg nem csak teljes embert, hanem ha többszörösen teljes embert kíván, hogyha valaki eredményt akar elérni. Csak munkával lehet ezt mind. De ezen felül még mindig kell szakítani időt másra is, mert az élethez hozzá tartoznak egyéb tevékenységek. Hát ugye ezek között első helyen kell említeni a sporttevékenységet. Tehát én annak idején is síversenyző voltam fiatalkoromban, válogatott is. Édesapám vegyészmérnök volt egyébként, tehát ez is valamennyire közel áll a pályaválasztásomhoz, de mellette edző is volt, és így én is sportolóból, versenyzőből edzővé váltam. Miskolci Honvédnél voltam először edző. Aztán én alakítottam meg a Bánkúcsi klubnál a versenyszakosztályt. És ott kezdte a sportkarrierjét, hogy a nagyobbik fiam, akiből olimpikon, kétszeres olimpikon lett, de persze ehhez bánkút kevés lett volna. És akkor már a szlovák közelség, a hegyek közelsége, ugye a szlovák lehetőségek, szlovák sípályák, sí csapatokkal együttműködés, szpolupráca szlovácimi, az ugye nagyon is fontossá vált, és itt bekapcsolható az, hogy én 25% szlovák vagyok, a dédapám révén. A nagyapám már Miskolcon született, de szlovákul folyékonyan beszélt. Egyébként az oroszokkal ő tudott szót érteni. A szlovák nyelvtudása kapcsán ezért fontos emberré vált abban az időben, és hát így vált a családunkban ez a név is, ez a kékesi név akkor honosodott meg, hogy nem tudták kimondani, az eredeti nevünk az Karkasják, tehát szlovák, és illetően kékesiek. Már apám és nagyapám, és én már kékesiként születtem természetesen, és nem változtatok vissza a Karkosjákra, mert akkor a rengeteg ugye, publikációs listámon szereplő tétel az a levegőbe kerülne, tehát akkor kié. Nos, de a szlovákokkal én nagyon jó kapcsolatot ápoltam mindig is, pláne azért, mert beszélek is olyan szinten, ahogy végülis praktikusan szlovákul, főleg a sípályákon szükséges nyelvezetet, és hát nagyon sokat segített az, hogy a szlovákokkal olyan szintre tudtunk eljutni a versenyzésben, hogy olimpikon lehetett a nagyobbik fiam. A kisebbik is nagyon jó versenyző, meg mindenféle sportban ott vagyunk, és Miskolc környékén ezt a tóvidéket kihasználva a windsurfözést is meg kell említeni, ami szintén nagyon fontos az életemben. Tehát sajnos ritkán fúj itt a szél, az sem nyugatról, tehát az észak-nyugati frontok csak a Dunántúlon érvényesülnek, itt az észak-keleti szél fúj nálunk, és a windsurfözés az a kiegészítő sport, a sí, az alpesi sí versenyzés mellé, nagyon jó kiegészítő sport. Persze tenisz ezem is rendszeresen. Amíg itt nagyon komoly klubélet folyt, a Miskolci Egyetemen teniszklub volt, és hát most nagyon moderné változott, de az a klubélet, ez már itt valószínűleg már nem fog visszajönni, megszűnt, szétszoródtak a lelkes teniszezők, én is rendszeresen teniszeztem is, tehát ezek a sportjaim. A zenében is aktív voltam, a Happy Metal együttes, ez Palotás dékánulnak az ötlete volt, aki fantasztikus mentális képességei vannak, és olyan neveket tud, meg olyan találó poénjai vannak, hogy felvettük ezt a nevet, ezt ő javasolta a Kohász zenekarnak. Legyünk Happy Metal. És ez rektorhelyettes időszakomban működött viszonylag jól, elég sok ilyen rendezvényen lépkedtünk föl poénként. Én az együttest próbáltam mindig vezetni, összekalapálni és gitározni benne, meg írni a számokat mindig egyetemi témákról, tehát kutatásról, a tudományról, az oktatásról, a hallgatókról, néha egy kicsit élcesen nyilván, a professzori életről, stb., és a hagyományokról nagymértékben, szakestélyek, és ez az együttes, ez most már nem működik. De végülis ez is egy hobbi volt, a zenélés. Ezek a fő vonalok, ami a háttérben van, és a család, van egy csodálatos feleségem, aki erdélyi származású, 88-ban házasodtunk össze, de előtte már 2 évig erős kapcsolatban voltunk, mondhatnánk élettársi viszonyban, csak Ceausescu elnök engedélyére váltunk, hogy összeházasodhassunk. Tehát ez egy nagyon stabil és nagyon segítő kapcsolat volt mindig. Ő még Japánban is éjfélkor jött be mindig a laborba segíteni az elmosogatásban. Tohoku Egyetem Sendai, hogy mondjam ezt is, Észak-Kelet-Japán, Tohoku, ez ezt jelenti japánul egyébként, ugyanúgy, mint Miskolc is Észak-Kelet, tehát nem csak ezért mentem oda, hanem ott is volt sí, terep, és ott volt az óceán a windsurfözéshez. Ezeket azért megnéztem, hogy hova megy az ember. És ott is folyt ez a sportos tevékenység. Feleségem pedig nem csak a laborban segített, hanem mindenben. Tehát ő adta a hátteret, nem is volt munkahelye, amióta én ilyen intenzíven visszatértem Magyarországra kutatni, oktatni, és közben olimpikon gyereket nevelni, meg a másik gyereket is megfelelően igazítani és ellátni. Egyszerűen nem is lett volna ideje rá. Ő egyébként óvónő meg síoktató, és most a Miskolci síiskolában nagyon aktív, és a gyerekekkel bánni tudását értékelik a tanítványai, akiket síelni tanít a műanyag sípáján a jezsuita gimnázium alatt, és ő szívesen várja a tehetségeket, mint ahogy én is itt várnám, hogyha nem mennék nyugdíjba. De lesz folytatás. Az én eltűnésem se lesz teljes köddévállás, hiszen maradok egyelőre ugyanott, ahol vagyok, mármint lakóhelyem, és a Miskolci Egyetem is bármikor el tud érni, ha szükség van rám. Bármiben, kutatás, oktatás, bármi terén, de a nyugdíjba vonulást azt komolyan tervezem ebben az évben.
Én jó egészséget kívánok, és további szép kutatási eredményeket még, és az eddigiekhez szeretettel gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Örömmel beszélgettem, köszönöm szépen a lehetőséget, és a kedves hallgatókat is így utólag is üdvözlöm, és remélem, hogy akár még valakit inspirálni is tudtam bármire is, legyen a szakma vagy sport.
Köszönjük szépen még egyszer kedves hallgatóink professzor dr. Kékesi Tamással, a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki kar fémelőállítási és öntészeti intézet egyetemi tanárával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Miskolci Egyetem díszpolgárával beszélgettünk.